Folytatjuk Vasáros Gáborral, a KRTK Regionális Kutatóintézet tudományos munkatársával. Itt rengeteg felé egy picit elkalandoztunk. Ugyanakkor volt egy alaptézis, vagy feltevés bennem, hogy a lövészárok rendszereknek az áttörhetőségéről beszéljünk, és most vagy áttörték az első vonalat, talán az ukránok Zaporizsia környékén, vagy nem. Ez nyilván lehet, hogy akár hetek múlva tudjuk meg, hogy ez mennyire igaz, de vajon mennyire van arra reális esély jelenleg, a harcok jelenlegi menete alapján, hogy akár mind a három rendszert áttörik az ukránok, vagy ez annyival több műszaki eszközzel, katonával, lőszerrel kellene rendelkezni, hogy erre esély sincs. Szerintem nagyon sokan ezt taglalja mindenki, vagy erről megy a vita. Ön hogy látja?
Szerintem egyik fél sem képes jelenleg áttörni a másik félnek a védelmi vonalait. Ugye az oroszok is támadnak északon, az ukránok délen két helyen, és ugye ebből Rubutin talán a közismertebb, ugye. Igazándiból itt arra kell gondolni, hogy hogyan fogalmazom meg. Tehát, hogy áttörik a védelmi vonalat. Ez egyébként működik. Az oroszok is át tudták törni az ukránoknak az első védelmi vonalát, az ukránok is át tudták két helyen is törni az oroszok első védelmi vonalát. Ugye bejut az, amit mondtam, hogy ott a második védelmi vonalak. Csapatokat fel kéne tölteni. Azt tudni kell, hogy az ukránoknak alapvetően nem kell áttörni mind a három védelmi vonalat, mert ők nekik szerintem, és most nem vagyok telepata, nem tudom, hogy mire gondolnak az ukrán tábornokok, de azért mondjuk, hogy ez az educated guess szintjén tudom tippelni, hogy mire próbálkozhatnak, pont abból kifolyólag, hogy hol próbálkoznak, hogy két olyan helyen támadnak, ahol ugye gyakorlatilag az első és a második vonal az viszonylag messze van egymástól. És én szerintem az volt az eredeti ötlet, hogy két olyan helyen támadnak, azért voltak a háború első, az ukrán támadás az úgy kezdődött, hogy gyakorlatilag három hónapig ilyen tapogató harcok voltak, gyakorlatilag szakaszokat, legfeljebb századokat neki küldtek az orosz védelmi vonalnak, hogy kipuhatolják, hogy ott milyen erős a... Gyakorlatilag ez tényleg arról szól, ez ilyen nagyon csúnya dolog, de ez a felderítő katonáknak egy nagy ilyen keresztje, hogy sokszor az van, hogy be kell küldeni a felderítő katonát a tűzvonalba, mert arra, hogy rálőnek, onnan tudjuk, hogy hol vannak az ellenség fegyverei. Szegény vagy túléli, vagy nem. De sajnos ez a háborúnak a szomorú sakja, az így működik. És tulajdonképpen ezt csinálták az ukránok, és két olyan helyet találtak, ahol ez viszonylag lazán volt felépítve ez az első vonal, és a második vonal meg viszonylag messze van, mert nekik az is jó lenne, hogy gyakorlatilag egy 20 km délfelé tudnának menni a mostani frontvonaltól.
Mert akkor mi történik?
Tokmak felé, vagy akár Mariupol felé, mert akkor a tüzérség hatótávolságán belül lesznek azok a főútvonalak, amelyek ugye a szárazföldi területeken mennek Krim felé. Gyakorlatilag meg lehetne kezdeni egy kiéheztetéses stratégiát. Itt most a kiéheztetés nem úgy kell érteni, hogy ott majd éhen hal a lakosság a Krimbe, hanem az, hogy ha a lőszer meg üzemanyag utánpótlás lelassul, akkor az ott harcoló orosz alakulatoknak a harcérték jelentősen csökken. Hát azért gondoljunk bele, hogy egy harckocsi egy ilyen jó megküldött ütközet napon elhasznál egy tonna üzemanyagot, meg nagyjából egy tonna lőszert, és akkor mondjuk egy zászlóaj vagy egy dandár az mi üzemanyagot elhasznál, ezt ki lehet kalkulálni. Tehát a háborúnak ilyen szempontból azért is egy fontos a földrajz, mert a háború döntő eszközei közé tartozik a mai napig egyébként a logisztika, amit mindenki egy kicsit lebecsül, mindenki ugye a tankokat, repülőket szereti, meg a képeken az mutatja jól, de valójában egyébként a háborúban a döntő erő az valójában mai napig még ugye részben a gyalogság, mert városokat gyalogsággal lehet elfoglalni és megtartani. A tüzérség, mert azzal lehet szétlőni a várost, amiben vannak a katonák, bármilyen szomorú hangzik, és ez logisztika, ez egy nagyon fontos dolog. Mert a katona, mert hogy mondjam, tehát egy 125-ös ágyú, vagy egy 155-ös nyugati tarack, az lőszer nélkül az egy nagyon szépen mutató vasdarab a puszta közepén, aminek túl nagy harcértéke nincsen. És igazából az ukránoknak szerintem az lett a stratégia, hogy ezt a két utánpótlás szállítási vonalat, ami egyik Tokmak, másik a tengerparton fut, ezt elvágják. Ehhez csak elég közel kell lenni, hogy a tüzérség egy hétig úgy lője, hogy azt már ne lehessen helyreépíteni.
Ez oké, de ha ezt elfoglalják és mondjuk lövik, és mondjuk nincs annyi utánpótlás, akkor mi jöhet utána? Mert ugye itt hatalmas nagy víziók keletkeztek a tavalyi nyárvégi őszelei ukrán terület visszafoglalási sikerek után, hogy ezt újra meg lehet ismételni, hát látszik, hogy ugyanabban a formában nem lehet megismételni, és persze mondjuk hatótávon belőle kerülnek a tüzérségi eszközök, de hát lesz annyi lőszer, mondjuk nyugati támogatás, hogy ezt folyamatosan tűz alatt tudják tartani, vagy nem lesz akkor erre egy orosz válasz, hogy nehezen hinni el az ember, hogy az oroszok mondjuk ezzel nem kalkulálnak, és nincs ezzel kapcsolatban valami elképzelésük.
Persze kalkulálnak. Azt tudni kell, hogy a mai modern hadászat az már nem úgy működik, hogy tábornokok is szivarozva a szobába eldöntik, hogy mi legyen, aztán térképen húzogatnak vonalakat, és ez így megtörténik, hanem ez ma már számítógépes modellezéssel működik, pont a műholdas távérzékelés alapján. Ezt úgy kell elképzelni, hogy itt, amikor amerikaiak adnak valamilyen fegyvert, vagy nem adnak az ukránoknak, az nem úgy működik, hogy éppen Biden ballába kelte fel, vagy jókedve. Ez úgy működik, hogy az amerikai hadsereg az gyakorlatilag számítógépes modellek százait futtatják le, megnézik, hogy mi a legjobb, meg a legrosszabb opció, ami történhet a modellek alapján, és akkor az alapján adnak úgy fegyvert, hogy a legrosszabb opció el legyen kerülve, és a legjobb opció se legyen olyan, ami mondjuk Oroszország hadseregének a teljes összeomlását okozná, mert az amerikaiak pontosan tudják, hogy azért az oroszok... Nagyon kevés olyan dolog van, amiért az oroszok tényleg bevetnének atomfegyvert szerintem. Minden propagandával ellentétben. Én biztos vagyok benne, hogyha az ukránok visszafoglalnák az egész Donyecket meg Luhanszkot, azért egy darab atombombát nem dobna le az oroszok. Na, a krimi katonai kikötő az pont egy olyan dolog, amiért szerintem az oroszok dobnának le atombombát, és innentől kezdve azért ez egy tőlig játék. Tehát ha a krimet úgy foglalják el az ukránok, hogy onnan az oroszok kiszorulnak, az oké. Ha az oroszokat megpróbálják kiverni, az nem oké. Ez egy kicsit ilyen...
Inkább... Ez mondjuk számomra ugyanazt jelenti. Ha
nem, de tulajdonképpen arról van szó, hogy nem fegyveres katonában mennek és kiverik onnan az oroszokat, hanem olyan nyomást helyeznek az orosz logisztikára, hogy ne tudja ellátni Krimet, és az oroszoknak maguktól kelljen feladni a jelenlegi pozícióikat. Ugye ez kicsit olyan, mint amikor nem megvostromunk egy várat, hanem gyakorlatilag csak körbezárjuk, és megvárjuk, hogy mikor unják meg a védők azt, hogy tűnnek a várba. Végül is feltétlenül éhezés, egyszerűen csak az, hogy nincs kereskedelem, utazás, stb. A másik rész az szerintem ennél sokkal fontosabb ukránok részéről, hogy Ukrajnának sikereket kellett felmutatnia. Egyrészt hazai irányba is, a saját lakosságnak is azért kell motiváció, és kell Nyugatnak is. Az, hogy ők most nagyjából egy 200 falut elfoglaltak, meg egy kisebb várost, ezt el lehet adni sikerként, mert hát szabadítottunk fel területeket. Nyilván az oroszok is elő tudják adni sikerként azt, hogy a Bakhmutot elfoglalták, az más kérdés, hogy ők még rosszabbul állnak, mint az ukránok, mert az ukránok most egy 200 falut elfoglaltak egy nagyjából fél éves húzavona alatt, az oroszok 8 hónap alatt elfoglaltak egy darab várost. Ráadásul az sem sikerült teljesen, mert ők ugye két városnak estek neki, mert ugye Bakhmutról hallottunk a magyar médiában, Ádivkáról kevésbé volt szó, és elnézést kérek a kiejtésre, mert biztos nagyon rosszul ejtem a szláv szavakat, az teljes kudarc volt, Ádivka ostroma. Ott semmire nem tudtak az oroszok, egy kicsi elővárost elfoglaltak. Ilyen szempontból ugye bejut az, hogy a véleménybuborékok. Ugye az ukránokkal szimpatizálók az ukránok teljesítményét általában túlértékelik, ugye ezt beszéltünk is még felvétel előtt, hogy magyar médiában is van olyan médium, aki az ukránok sikerét, az utolsó pici, apró két csavart visszaszereztek az oroszoktól, azt is főcímmel hozzák. Meg van a másik olyan, ugyanez az oroszok pártján, hogyha az oroszok egy darab anyacsavart visszaszereznek, már az is szalagcím. Valójában itt arról van szó, hogy ezt úgy hívják, hogy ez a hullámzó harc. Ez váltakozó sikerű hullámzó harc zajlik a frontvonalon, gyakorlatilag azt kell elképzelni, hogy egy-egy század dandár támad, az nyilván valamilyen szinten benyomja a frontvonalat, aztán vagy jön egy ellen támadás, akkor azt visszaverik, sőt lehet, hogy még nagyobbat is nyernek vissza, az is lehet, hogy úgy marad. Összességében érdemben a frontvonal nem változik. Ilyenkor viszont ugye ez nagyon fogyasztja a készleteket, és itt nem csak arra kell gondolni, amit említette, hogy lesz elég lőszer. Mert ez egy nagy kérdés, mert egyébként Nyugat-Európában, ugye rendszerváltás után, de főleg a 2007-es válság után, azon a hadseregeken spóroltak. Hát, és meg kell nézni a magyar honvédséget is, hogy leépítették rendszerváltás után is, meg aztán 2007 után is. Egy gyakorlatilag így került például ISIS-hez magyar tulajdonú harckocsi, mert Iraknak odaadtuk, Iraktól meg elfoglalta az ISIS. De ez most kezdik felhozni, tehát lesz elég lőszer talán, mert ezzel szudik egy mostani formájában a háború nem is fogyaszt annyi lőszert, mint korábban. Az oroszok is sokkal kevesebb lőszert használnak el, meg az oroszok se állnak annyira jól ám a lőszergyártás.
Nem értelem tárgyalnak mondjuk Észak-Koreába.
Igen, tehát azért az oroszok is lépítették ezeket a kapacitásokat, meg azt ne felejtsük, hogy az orosz hadipar egy jelentős része szét volt telepítve pont azért, hogy ne legyen az, hogy egy darab amerikai bombával le lehet pusztítani a teljes gyártást, és ugye hát a hadipar egy jelentős része az elkerült mai Kazaksztánba, Grúziába, vagy éppen a mai Ukrajnába. Azt most nyilván az oroszoknak nem játszik annak használata, plusz a szűk keresztmetsz a tüzérségnél szerintem nem is ez lesz, hanem a lövegcsöveknek a kopása. Tudni kell, hogy egy ágyúnak van 4-5 típustól függ, harckocsiknál ez inkább 1-2000, tarackoknál 3-4000 lövés, amíg üzembiztos, ugye a megfelelő karbantartás, ez lehetne több, de hát itt azért nem arról beszélünk, hanem az, hogy pusztában teljes intenzitással lőnek vele, tehát nem a békeidős élettartalmot kell figyelembe venni.
Tulajdonképpen el kell jussunk a háborúnak eddig a szakaszáig, amikor már csövek kopnak el, ágyuk kopnak el, harckocsik használódnak teljesen.
Tehát szerintem most vagyunk abban,
hogy valami történjen, hogy valamelyik fél javára eldőljön, vagy amikor végképp kifullad az egész ellenségeskedés, és valahol megmerevedik a front szakasz.
Szerintem jelenlegi állapot szerint, nagyon jó a kérdés, szerintem jelenlegi állapot szerint nagyjából 3 évre elegendő hadianyaga van a Nyugatnak és meg Oroszországnak is. A Nyugatnak ugye Ukrajnát támogatja, meg egyébként az tudni kell, hogy az ukránok gyártanak ám hadianyagot, tehát ez nem úgy van teljesen, hogy azt elképzelik sokan, hogy csak azon, amit Európából kapnak, hát Ukrajnának nagyon komoly hadipara van, amit megörökölt a Szovjetunióból. 122-es tarackot, meg lövedékeket, aknavető lőszert ők gyártanak ipari szinten, tehát az megvan. A probléma inkább azzal van, hogy az új típusokhoz nem tudnak lőszert gyártani, mert nekik ugye még a szovjet típusokhoz van lőszere. És ezt nem lehet akárhogy felfuttatni, még az oroszoknál se. Ugye oroszoknak is van egy-két üzeme, ami tud ágyú csövet gyártani. Az ágyúcső gyártás az egy nagyon bonyolult folyamat, mert magát a csövet kiönteni az bármelyik pasüzem képes kb., amit erre kiképeznek. De a húzagolás kialakításához szükséges speciális esztergáló rendszer az nagyon ritka, az a szűk keresztmetszet. Amellé hiába rakunk oda akármennyi pénzt, meg még 20 000 darab munkást, az akkor is csak 2 darab esztergagép lesz, vagy 10 darab, vagy éppen amekkora üzemben van, és azonnak az a felső limitje, és ezeket az eszközöket még karba is kell tartani, tehát nem lehet 0-24 órában menetni. Így van egy üvegplafon, amennyi hadianyagot elő tud most állítani a Nyugat is, meg Oroszország is. Az emberanyag is kopik, az szerintem jobban kopik. Hát a katona, hát hogy mondjam, 2 évig a lövei szárokban lenni, az fizikailag megterhelő az emberre. Sérülések folyamatosan vannak, mert ha éppen nem is lövik el a bokáját egy repesszinák, vagy akár az, hogy átmászik egy szöges dróton és megvágja magát. Ugye ezek hosszú távon összegződnek, gyengítik az immunrendszert, vagy az, hogy ugye az őszi fél évben a Rasputicáról gondolom már, ma már szerintem Magyarországon mindenki hallott, az nagyon megviseli a lövész katonát. Ugye van egy ilyen mondás, hogy ugye a tábornokok tévedését és az időjárás viszont a itt mindig a gyalogos katona szenvedi meg a legjobban. És itt azért az fontos dolgot ki kell emelni, és ez a logisztika miatt nagyon fontos. Mi nem is biztos, hogy egyszerű eljutatni oda, hogy az utak megsérültek, az utakat lövik egy éve. Az orosz meg az ukrán puszta az ilyenkor felázik, ott még a terepjáró teherautók sem tudnak ám csak úgy elmenni. Tehát ott nem olyan egyszerű például a lőszert, üzemanyagot, ételt kiszállítani a frontvonalba. És egy egyszerű példát mondjak, és ezt szerintem még az idősebb hallgatók érteni fogják, hogy ugye az olyan szintű volt ugye a szocializmusban, hogy még a panel telepeken belül sem voltak ám betonutak. Magyarországon is 90-es évekre készültek el a betonutak a házak között, azért van még a kaparóval, sőt egy csomó panelház bejárata mellett. Mert a panelházak között is földút volt, és az felázott, és járhatatlanná vált.
Aki nem annyira van képbe, annak mondjuk ajánlom Dunaújváros elkészültét, hogy min épült mi, és ott ugye rengeteg ilyen gyors készítési ház van, na ott látni, hogy mennyire volt sáros az a terület például.
Igen. És például ugye a ukránoknál, oroszoknál a 90-es évek után sem készültek el ezek a betonutak, tehát ott amikor Rasputicáról beszélünk, ott még a városon belül is van Rasputica. Tehát azért ez annyira durva dolog. Ráadásul, és szerintem még ez az utolsó momentum, amit nagyon kevesszer szoktak figyelembe venni, hogy ugye a hátország erről nagyon keveset érez. Tehát az a típusú elfáradás, amit az emberek gondolnak, hogy majd a ukrán meg az orosz anyukák megunják, hogy a gyerekeiket elviszik a háborúba, ez nem nagyon fog megtörténni, mert egyébként az országok méretéhez képest azért viszonylag kicsik ám ezek a hadseregek. Tehát itt nem arról van szó, de első világháború, hogy minden ötödik férfi az benn van a frontvonalon. Oroszország meg
Ukrán. De nem is juthatunk el addig?
Ez kevesebb fegyver van, mint ahány férfi van szerintem jelenleg ilyen szempontból. Ráadásul az oroszok sem vethetik be az összes katonát, mert ugye az orosz törvények szerint, már mondjuk meddig tart ezt átírni, de egyelőre nem tűnik, hogy ezt át akarnak írni, csak a tartalékosokat vethetik be, mert a sorkatonákat nem. Mert ugye az csak védekező háborúba, meg ugye Ukrajnában vannak támadni.
Bár mondjuk a tulajdonképpen, mivel át van minősítve orosz alkotmány szerint az eddig elfoglalt terület, sőt még annál egy kicsit több is, jóval több, tulajdonképpen akár védekező háborúnak is el lehet adni.
Hát a tartalékosokat ezért lehet bevetni, amúgy azokat se lehetne, de a sorkatonákat még itt sem akarja bevetni szerintem. Bár azt hiszem, ez vicces, mert egyébként még Fehér Oroszország se ismerte el egyébként ezt a területi nyereséget, pedig azért Fehér Oroszország eléggé közel áll Moszkvához. De amit nagyon fontos lesz, hogy a társadalomnak az ilyen típusú kopása az sokkal lassabb folyamat, mint ezt sokan hiszik. Ez egyébként egy ilyen hadászatban szerintem ez egy ilyen szent tehén volt, hogy azt hittük, hogy egy országot sokat bombáz, már nem én mi, hanem a tábornokok, sokat bombáznak egy országot, akkor majd az jó megunja a lakosság, az föllázad. De ez nem jött be az első világháborúba se, mondjuk akkor még egy korlátozott volt, amit a Zeppelinek el tudtak érni. Másik világháború ipari szinten üzték, a valóság pont az ellenkezője volt az, hogy London bombázták a németek, az angolok nem megunták a háborút, hanem még jobban elkezdték utálni a németeket. Az oroszok is hiába lövik az összes ukrán város gyakorlatilag már egy éve. Az ukrán lakosság ez egyikotok hozzászokott az élet, kialakultak ugye a bunkerben a konyhák, a szakestek, gyakorlatilag ott már eleve úgy kezdik, hogy éjszaka, amikor, mert minden éjszaka vannak lövések, éjszaka a kulturális események, a közeleti kávéházak már eleve az óvóhelyeken vannak meghirdetve. Tehát gyakorlatilag az élet ott zajlik. Tehát ez a lakosságnak a megkopása, ez nem annyira következik be. Úgyhogy én úgy látom, hogy ez a háború jelen formájában nagyjából 3 évig simán el tud működni. Nyilván nincs nálam az arany kis gömb, amiből tudok jósolni, mert ha ezt én pontosan ki tudnám mutatni műholdképek alapján, akkor már valószínűleg kaptam volna egy jó zsíros fizetési ajánlatot, vagy az orosz, vagy az amerikai titkosszolgálattól, vagy éppen a kínaitól. Valójában az van, hogy kicsit ez kényszerhelyzet. belementek egy helyzetbe az ukránok, belementek egy helyzetbe az oroszok. Ugye hát az ukránok nem maguktól, hanem az oroszok hatására mentek bele ebbe a frontvonal helyzetbe, de ebből már nem tud senki se kilépni. Ez kicsit ilyen, mint az első világháború. Biztos vagyok benne, hogy Ferenc Jóska már 15 végén unta a világháborút, de nem lehet abba hagyni. Putyin sem tudja csak úgy abba hagyni a háborút, mert valamit neki mutatnia kell, hogy gyerekek, ezt hoztuk haza a háborúból, meg az ukránok sem tehetik meg azt, hogy elfogadják az ukrán területek elvesztését, mert akkor meg az ukrán nép néz, hogy ezért halt meg ennyi fiatal gyerek. És igazából az egyetlen megoldás szerintem az lenne, ha lenne egy tűzszünet, ami nagyjából a 14-es állapotokat állítaná vissza, ugye ez gyakorlatilag a két lázadó tartomány, meg ugye Krímnek a lecsatolását jelenteni, mert erre mindkét fél tudja azt mondani, hogy ő csak betartotta a korábbi megállapodásokat, és igazából kiverte az ellenfeleket a tetekről, és akkor ez, hogy mondja, ezt Putyin is haza tudja vinni győzelemként, meg Zelenszki is. De erre azért nem látok esélyt, mert ugye Oroszország és Ukrajna között már volt rengeteg tűzszünet. Ugye voltak a viszonylag jobban ismertek szerintem a Minszki megállapodások, kevésbé ismertek az ilyen kisebbek, mint a aratási tűzszünetek voltak, hogy a traktorokat ne lőjék már szét a frontvonal környékén. Azért ezek nagyrán szint úgy néztek, hogy egy kisebb részét az ukránok, a nagyobbik részét meg az oroszok kb. Egy napon belül megszekték.
Magyarán igazából lehet reménykedni tűzszünetben, de valószínűleg ameddig fél vagy nem veszít, vagy mondjuk nincs valami hatalmas nagy változás, akár mondjuk a támogatásokban, vagy anyagilag, akkor gondolom ez menni fog tovább.
Igen? Utóbbi szerintem.
Egy utolsó gondolat, mert sajnos kifutunk lassan az adásidőből.
Az utóbbi szerintem a szűk keresztmetszet, mert azért az látszik, hogy azért a nyugatnak sincsen végtelen mennyiségű pénz erre a háborúra, az oroszoknak meg nagyon fogy a pénz erre a háborúra, mert ezt mindig azt látja, figyeli most, hogy ugye nőtt az orosz GDP. Persze, mert a hadianyaggyártás is növeli a GDP-t, egy katasztrófa utáni helyreállítás is növeli a GDP-t, de az nem teremt jólétet. És azért nem vettem, hogy például ezt a BRICS valuta dolgot 10 év után újra felmelegítették az oroszok, mert azért meg kell nézni, hogy a rubel árfolyam az, hogy zuhan be. És szerintem az oroszok most kezdik érezni azt, hogy kezd fogyni a pénzük. Ők valószínűleg pontosan tudják, hogy ennyi meg annyi hónapra, vagy lehet, hogy évre elegendő pénzük van a háborút folytatni. Tudni kell, hogy azért a nyugatnak valószínűleg több pénze van a háborút folytatni. Hát azért tudni kell, hogy a német ipar önmagában nagyobb, mint a teljes orosz ipar. Tehát csak Németország ezt pénzzel győzni, ha igazán beleállnának. Az más kérdés, hogy mennyire akarja az nyugat-európai társadalom ezt támogatni. Én szerintem itt, és ha most a tippelek, mert igazából mivel nem látunk be a titkos aktákba, ezért csak tippelni tudunk, és bárki azt mondja, hogy 2 évnél hosszabban előre lát, és megmondja frankót, az hazudik. Én annyit tudok mondani, hogy én azt látom, hogy az elkövetkezendő 2 évben ez egy befagyott konfliktus lesz, mint a 2 Korea közötti. Valószínűleg lesz előbb-utóbb egy tűzszüneti megállapodás, amit mindenki senki nem fog komolyan venni, hanem ez gyakorlatilag egy pihenő lesz egy 10-20-30-40 év múlva újra bekövetkező konfliktusra. És egyébként én azt látom, hogy erre tulajdonképpen az egyetlen megoldás az lenne, hogyha lenne valami kompromisszum. Ahhoz viszont meg az kell, hogy az ukrán elnököt ne Zelenszkinek hívják, és az is kell, hogy az orosz elnököt ne Putyinnak hívják, mert ez a két ember soha nem fog tudni leülni a tárgyalni.
Szerintem legyen ez a végszó, és legközelebb majd meglátjuk, hogy mi történik, és az alapján újra beszélgetünk. Vasáros Gáborral, a KRTK Regionális Kutató Intézet tudományos munkatársával beszélgetünk. Köszönjük szépen, hogy eljött.
Jó szerencsét!
Önöknek pedig a figyelmet köszönjük. A mikrofonnál Nagy Károlyt látták, illetve hallották. További jó rádiózást!